Ez a Kultúrtája, Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcast műsora, Ficsor Benedekkel és Vekerle Szabolcssal. Mai adásunk egy kicsit rendhagyó lesz. A műsor első felében Bencével beszéljük át a kultúra és a kultúrpolitika aktuális eseményeit, legalábbis ezek közül néhány érdekességet. A műsor második felébe pedig érkezik lapunk állandó szerzője, Reihert János, akivel a nemrég véget ért szinódusról, a Katolikus Egyház szinódusáról és a szinodális út magyar fogadtatásáról, visszhangjairól fogunk beszélgetni. De most kezdjük Bencével. A hétfőn 22-én ünnepeltük ugye a Magyar Kultúra Napját, és amellett, hogy szép rendezvények is voltak ezek a napon, szép emlékezések sajtóban, közösségi oldalakon, a Magyarság Kutató Intézet is észrevétette magát egy bejegyzéssel a közösségi oldalukon, ami hát arról híresült el és okozott kisebb hatótávolságú botránykát, hogy a himnusz első sorát hát helytelenül közölték. Ugye az első verzióban Isten áld meg a magyart két ellel egy dével, ami nem lehetett Kölcsey szándéka, vagy hát ilyen verziót nem ismerünk. Ennek kapcsán beszéljünk arról elsőként, hogy mi a helyzet a Magyarság Kutató Intézettel most? Jó ideje, nem nagyon hallunk róla.
Hát igen, és ez volt a cél valószínűleg, hogy ne is halljunk róluk, mert mint az ő szándékuk, ugye Kásler Miklós tavaly tavasszal vette át az intézet irányítását, és jól érzékelhető volt, hogy a sorozatos botrányok, ugye ez a Királyok és Szentek nevű kiállítás, hogy az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójára időzített kiállítás botránya, ugye ott a Elsimon László és Kásler Miklós között voltak kisebb-nagyobb csörték, illetve egymást vádolták az intézmények, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyarság Kutató Intézet, a két szervezője a kiállításnak, hogy a másik miatt csúszik, és vagy lehetetlenül el a kiállítás. Ugye azt hát jól ismerjük a Pozsonyi csata helyzetét, vagyis egy kritikai visszhangját, hogy az animációs film nem feltétlenül úgy sikerült, ahogy azt szándékozták. Több, egyébként a Magyarság Kutatónak több munkatárs is elhatárolódott az alkotástól, ami azért sokat mondó. És ugye a Horváth Lugosi Gábor, az intézet korábbi vezetőjének megnyilvánulásai is adtak okot némi aggodalomra. Ugye ő rendszeres vendége volt a közmédia kulturális műsorainak, ahol elég cifrákat mondott, és egyébként a pletykák szerint ez volt az egyik váló ok, hiszen Horváth Lugosi Gábor már nem a Magyarság Kutató Intézet főigazgatója. Ezt a posztot ugye az időközben miniszterségétől megfosztott Kásler Miklós tölti be, aki ugye ki is rúgta, vagy hát elküldték Horváth Lugosi Gábort, és lefokozták azt a Makoldi Miklóst, akinek neve hát többé-kevésbé összefonódott ezzel a már említett szentek, Királyok és Szentek kiállítással. Ugye őt meg az a vád érte, hogy tudományos fokozat nélkül és igazi szakértelem nélkül ártja bele magát azokba az ügyekbe, amelyekben nem kéne. Ő igazgatóból lett tudományos segédmunkatársa, jól tudom, tehát hogy ez elég látványos volt a zuhanása. Na, jött Kásler Miklós, és a cél az volt, hogy a radar alatt maradjon az intézet. Ugyanúgy megkapják az évi 800 millió, 1 milliárdos állami támogatásukat, elműködgetnek, de ne legyen nagy botrány. Hát ezt ugye nem sikerült összehozni. És ugye ezt a egykori kollégánk Gulyás Balázs fedezte föl ezt a himnuszbakit, és ő írta meg azt is, hogy a Facebook előzmények alapján egyértelmű, többször próbálták kijavítani ezt a sort, és azt mondom, hogy ezt tesz igazán különlegessé a próbálkozásukat, hogy 3-4 nekifutásból sikerült csak megoldani, és bár azért mentségük szóljon, hogy ugye az eredeti átírás sem a mai, vagy az eredeti szövegváltozat sem a mai helyes írás szerint, hiszen ugye Kölcsey egy D-vel írta, lehet, hogy ez zavarta meg a szerzőket, de az is lehet, hogy igazából ők az áll igével akartak valamit mahinálni, és így módosítani, vagy parafrazálni Kölcseyt, úgyhogy ezt nem tudhatjuk. Mindenesetre ez a botrány nem tett jót nekik, elültek azok a korábbi viharok, amik jellemezték a működését az intézetnek, és ami ugye, hát csak egy példát kiemelve, ami nagyon látványos volt az elmúlt időszakból, pont a már említett Horváth Lugosi Gábor volt az a már említett közmédiás vendégszereplés, egyik közmédiás vendégszereplése során Azt mondta, hogy a finnugor rokonságot már csak kinevetni lehetett, valamire való nemzeti tudós nem véli úgy, hogy a finnugoroktól származunk. És az ő eltávolítása után az intézet a saját tanulmányára hivatkozott egyébként, mert ugye azt mondta, hogy genetikailag igazoltuk. Tehát már nem csak a nyelvelméletet, hanem genetikailag is igazolták a finnugor eredetet, tehát a pálfordulás az elég hirtelen megtörtént, és elég jelentőségteljesnek is tűnik. Kijelölt egy olyan irányt a magyarságkutató, ami elfogadható talán tudományos szempontból, a nagy közönséget próbálják, vagy a nagy közönségtől próbálják elszigetelni magukat, úgyhogy ne legyenek botrányok. Hát valamikor ez
és ezek után a magyarságkutató milyen szerepet játszhat a magyar tudományos kulturális életben, hiszen korábban úgy tűnhetett, hogy a léte azért fontos, vagy egyáltalán megmagyarázható, mert ugye a miniszterelnök is elindult egy, a finnugor iránynak látványosan hátat fordított, tehát egy meglehetősen régi konszenzust rúgott fel nyilatkozataival, és elindult a türk-török világ felé, politikájában ezt látjuk is, tehát ez elég jelentős vonulat, és mintha ennek lett volna egy kicsit egy ilyen tudományos, vagy hát tudományosnak szánt háttér az, hogy a Magyarság Kutatóintézet, tehát egy elvileg komolyan vendő tudományos műhely is ezzel kapcsolatos eredményeket mutat fel, bizonyítva azt, hogy ez az irány, ez valóban érvényes, vagy értelme van.
Hát igen, csak ehelyett sorban hozták a botrányokat, ami már nem éri meg politikailag. Nyilván ez ugyanúgy, ahogy a mi hazánkat tartja a Fidesz, azért, hogy a szélsőséges, de azért a jó időben mozgósítható, vagy elszívható választókat is valahogy azért a saját közelében tartsa. Ugyanígy nagyon jól jött egy olyan intézet, ami tudományos legitimációjú, vagy hát legalábbis a hatalom szempontjából az, és közben olyan áltudományos vagy féltudományos információkat szállít, amivel jól lehet lakatni azokat a szintén, hát jó, mondjuk ezt ne kössük így össze, de tehát nem szélsőségesek, csak hogy az alternatív ős történetben hívő embereket is ki lehet elégíteni ezzel, tehát ez a szándék, ez jól látható volt, csak hát nem jött be, mert igazából tehát szerintem minden nehezebb volt elrontani, mert hát nem tudom, ki volt az, aki rábólintott végül a Pozsony csatára, de a bármelyikünket megkérdezték volna mindenféle animációs tudás és egyéb szakmai tudás nélkül is azt mondtuk volna, hogy ezt inkább a kukába azonnal. Tehát igen, valószínűleg sokkal könnyebb lett volna jól csinálni, úgyhogy megmaradjon az a státusz, ami eredetek volt, de hát folyamatosan érkeztek a hírek a belső feszültségekről, Kásler Miklós és Horváth Lugosi Gábor között, ami egészen banális ilyen benzinelszámolásokról is hallani lehetett, hogy már azon is összefeszültek. Tehát így azért gondolom nehéz lehetett fenntartani. Szerintem egyébként, ahogy a kérdésedre válaszoljak, a jövője az valószínűleg az, hogy a magyarság őstörténet kutatásának egyes szegmenseiben ott jelen lesz, ahol egyébként értékelhető eredményeket is elértek, tehát hogy ezt azért ne fosszuk meg őket ettől az érdemtől, és nyilvánvalóan ezt folytatni is fogják, várhatóan kevesebb botránnyal, és az ilyen bakikat is megpróbálják majd elkerülni, gondolom jövőre nem fogják kiírni, hogy Isten áldja meg a magyart, és hogy meg évközben is szerintem tartózkodnak a különféle idézetektől, de hát nagyjából én ezt az irányt látom, és hát majd meglátjuk valószínűleg. Egyébként nyilván ez is, tehát erre is láttunk már példát, hogy egy levitéz lett, de a hűségét bizonyított, vagy mondjuk a szerepét jól eljátszott politikust, vagy közéleti szereplőt megjutalmaz a kormány. Nyilván Kásler Miklósnak is megmarad ez a játékszere, mert hogy miniszterként 4 évig a kormány szempontjából talán jól teljesített. Az ország szempontjából hát azt tudjuk, hogy, de ez szerintem más kérdés. Tehát, hogy valószínűleg így megy tovább minden, anélkül, hogy észrevennénk őket, vagy ha igen, akkor az ilyen ügyek miatt.
Jó, szerintem menjünk a következő témánkra, egy mondhatjuk jelentőségét vesztett kulturális tudományos szereplőről. Irányítsuk át a figyelmünket egy még mindig nagyon is jelentős szereplőre, illetve intézményére. A Nemzeti Színházban a tavalyi nagyport kavaró baleset ügye, most már hát 2 hónapja történt. és még az elején még olyan dolgok is elhangzottak maga a Vidnyánszky Attila főigazgató szájából, hogy ő ezért a felelősséget vállalva le fog mondani. Ugye tudjuk, ami történt ezután, erről már itt beszélgettünk, egy nagyon látványos kiállás a kulturális élet más vezetői részéről. Látványos, néhol szinte komikus kiállás sorozat követte ezt a bejelentést. Most arra pedig úgy tűnik, hogy az ügy szép csendesen elült, a belső vizsgálat befejeződött, felelős nincs, a rendőrség nem talált szintén egyelőre felelőst, akkor ez ennyi?
Vajon? Hát valószínűleg a cél ez, és én hetente megkeresem a rendőrséget, hogy éppen hogy áll az ügy, mindig ugyanazt a választ kapom, hogy továbbra sem foganatosítottak, gyanúsítotti kihallgatást. Nyilván nem így fogalmazták meg, de így sokkal jobban hangzik. Tehát, hogy magyarul nincs gyanúsítottjuk, ami, és nyilván itt most nem valamiféle vadászatról vagy gladiátor játékra vágyik az ember, hogy mindenképpen valakit oda kell állítani és kivégezni. Csak hát 2,5 hónap eltelt, a színház saját vizsgálatai régeség lezárult, ugye egy személyi felelősséget nem állapítottak meg. És ugye hát Vidnyánszky Attila is, aki ugye nem is lemondott, hanem felmondott, mert ugye hivatalosan munkavállaló felmondani tud, de aztán visszamondta a felmondását, mert hogy nélküle nem működhet a színház. És ugye, ahogy ezt többször a Magyar Hangban is megírtuk, meg itt szóba került, nem csak a színház nem működhet nélküle, az egész kulturális élet a feje tetejére állna, hogyha egy ennyire erős szereplő kiesne, hiszen a sok készhez szoktatott, hát nem tudom, kis királynak akkor most, vagy hűbéresnek akkor most egy új rendszerhez kéne igazodnia, ami nyilván időigényes, és hát sokba is kerülhet, úgyhogy Vidnyánszky Attilának a helyén kell maradni, és ugye ennek az egyik biztosítéka, hogyha erről az ügyről hallgatunk. És ezért volt látványos, vagy nem is látványos, inkább fájdalmas ahogyan a Szász Júlia esetét kezelték, ugye hát, hogy nyilván mindenki tudja, de hogy november 10-én a Róma és Júlia előadás közben a Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó szenvedtek súlyos sérüléseket. Ugye Szász Júliát kiengedték a kórházból, majd pár nappal később visszavitték egy potenciálisan életveszélyes helyzetben, amit könnyű sérülésként apostrofált a klinika. És aztán utána próbáltak minél kevesebb információt kiadni. Azt is csak egyébként a Magyar Hang kérdése után tették közzé, hogy Szász Júlia visszakerült, és azt nem nekünk válaszolta természetesen, hanem közleményt adtak ki, és arról is a mi kérdéseinket követő egy órában adtak ki közleményt, hogy itt Szász Júlia hazatért, és az otthonában lábadozik, tehát ezt nagyon el akarták hallgatni, nyilvánvaló szándékkal, hiszen Vidnyánszky Attilának az jön jól, hogy csak az a megfelelő forgatókönyv, hogyha erről nem beszélünk. És valószínűleg egyébként ez lesz a rendőrségi nyomozás sorsa, és nem találnak felelőst, és ez szépen lassan elül az egész. Ami egyébként nagyon érdekes, hogy ugye elég sok információt kaptunk, belsős információt a balesettel kapcsolatban. Ezeknek nagy részét nyilván nem hozzuk szóba, mert hogy bizonyíthatatlan. Viszont ha mi ezt tudjuk, akkor a Nemzeti Színház dolgozói is tudják, a Nemzeti Színház színészei is tudják, az egész stáb pontosan tisztában vele, hogy mi történt, és ennek ellenére egy vagy maximum két ember volt az, aki felemelte a szavát, és ugye ettől az intézménytől függetlenül pedig Borbély Alexandra nyilvánított véleményt, ami elérte a nagy közönséget, mindenki más hallgat, ami hát nem tudom, ez nehezen minősíthető ebben az esetben, úgyhogy ez is nyilvánvalóan ugyanazt a célt szolgálja, vagy ugyanazzal az eredménnyel jár, mint minden más hallgatás, hogy Vidnyánszky Attilának így nem esett bántódása, mert hogy őt meg kell védeni. Az, hogy közben két színész a karrierjét, és sőt az életét is veszélyeztető sérülés szenvedett, az majdnem, hogy mellékes ebben a forgatókönyvben. Úgy tűnik, hogy se azokat az által említett kulturális potentátokat nem izgatta, akik Vidnyánszky Attila a védelmében álltak ki, sem senki mást. Így van, hát ez egy veszélyes szakma, akkor nem kell panaszkodni. Úgyhogy kíváncsian várom, én továbbra is keresem majd a rendőrséget hétről hétre, nyilvánvalóan. Nem lesz gyanúsítotti kihallgatás, úgyhogy ez, de nem szeretném, hogy ez csak úgy előjön.
Talán amit itt mondasz, hogy nem nagyon érkeztek ezzel kapcsolatban sem a színházon belülről, munkatársaktól, színészektől, sem nagyon a színházi világ más részeiből sem reakciók, tisztelet a kivételnek. Mintha a színházi világ is lassan kezdene belefáradni az állandó, tehát ugye a létért való küzdelembe egyfelől, az állandó konfliktusokba. Ugyanezt talán látszik egy olyan témában is, amiről most szeretnék beszélgetni veled, a e-heti Magyar Hangban, tehát a most pénteken megjelenő Magyar Hangban lesz egy újabb cikket tulajdonképpen arról, a múlt hetiben is volt már ott a folyóirat támogatások kapcsán, és részben ezt folytatod, ezt a témát, a kulturális támogatások aránytalanságairól, mondhatjuk így tömören. És itt is nagyon sokszor azt érzi az ember, hogy folyóiratok, bármilyen kulturális műhely, ami így vagy úgy függ azért az állami támogatásoktól, ami egyébként teljesen normális dolog lenne, főleg egy ekkora országban, ahol piaci alapon nagyon nehéz megélni kultúrából, mintha egyre kevesebben lennének, akik bármiért már szót emelnének. Tehát egy fásultság, egy fáradtság is látszik. Ebben a újabb cikkedben, anélkül, hogy itt az egészet előadnád, illetve az előző alapján, hogy látod, ez az aránytalanság, ez hol mutatkozik meg, és milyen eredményeket hoz majd várhatóan?
Hát arra nem, mert azt inkább csak sejthetjük, hogy milyen eredményeket hoz, de az érdekes ebben, hogy bármilyen terület felé indulunk el, mindenhol egészen megdöbbentő arányszámokat találunk. Váratlan, hát ugye amikor neki áll valaki végigböngészni a támogatások listáját, akkor számít rá, hogy nyilván nem teljesen kiegyensúlyozott mondjuk a nemzeti kulturális alap pénzosztó logikája, de hogy végül aztán ennyire eltolódnak az arányok, azért az mégiscsak megdöbbentő. Egyébként a cikkben a Magyar Írószövetség és körének, illetve a Szép Írók Társasága, tehát a másik irodalmi szervezet, ez persze csak idézőjeles másik, irodalmi szervezet támogatásait hasonlítom össze, és hát félelmetes, hogyha az elmúlt éveket nézzük, akkor nagyjából egy ilyen százszoros különbséget fedezhetünk fel, amit nehezen lehet megmagyarázni. Ugye Búzs Balázs, korábbi fideszes országgyűlési képviselő, és aztán Óbuda békásmegyeri polgármester vezeti néhány éve az NK, a Nemzeti Kulturális Alapot, amely ugye a pénzek elosztásáról dönt. Ő több interjúban is hangsúlyozta, illetve hát ezt az NK folyamatosan kommunikálja, hogy a magyar kultúra fenntartása, a kultúra minden rétegének támogatása és hasonló olyan szlogenek, amik kétségtelenül jól hangoznak, és aztán szembe jön egy ilyen százszoros szorzó, amire nem tud mit mondani az ember. És nehéz természetesen esztétikai vitákat indítani, meg talán fölösleges is, hogy most vajon a Magyar Írószövetség vagy a Szép Írók Társasága érdemelné-e meg jobban az állami forintokat, mert felsorolhatjuk mondjuk a neveket, vagy szembeállíthatjuk, tehát mit tudom én, mondjuk a Szép Írók Társaságában csak egy-két nevet kérem, vagy a Bodor Ádám, Závoda Pál, Nádas Péter, Takács Zsuzsa, Tóth Krisztina, és tehát ők azok tagjai annak a szervezetnek, amely nem kap állami támogatást. Így azért ez egy picit árnyalja a Búzs Balázs szavait, illetve az NK a szándék nyilatkozatait, vagy hurrá optimista nyilatkozatait. Tehát nehéz ezt, és ez mondjuk egy kis szelete, ugye az irodalom egyre kisebb szelete sajnos a magyar kultúránk, de ugyanezt látjuk a filmben, ahogy arról ugye sokat beszéltünk már itt, a színházban, ami szintén szóba került. Tehát olyan elképesztő aránytalanságok vannak, és egyre nagyobb aránytalanságok. És ami mondjuk nagyon pikásra teszi még a helyzetet, hogy például mondjuk, ha már itt az irodalomnál maradva, volt olyan lap, amely azért nem kapott támogatást, nyilván ezt bizonyítani nem tudjuk, mert hogy egy nem kedvező kritika jelent meg egy olyan emberről, aki viszont a bizottságnak, a bíráló bizottságnak a tagja, ami hát ez is végül is egy szakmai döntés, mert hát azt tudjuk, hogy azért az irodalomban később menő viták is, vagy az irodalom a sorra kerülhetnek ilyen viták is egy-egy esztétikai nézetkülönbség miatt, de hát azért ez azért így mókás. Illetve az, hogy azok a lapok kapnak ez esetben például rendkívüli támogatásokat, amelyeknek szerkesztője esetleg szintén bent ül a bizottságban. És persze ilyenkor az összeférhetetlenség miatt úgy kell szavazni, hogy a nagy többséget minősített többséggel, de ez akkor is legalábbis megkérdőjelezhető. ha jogilag nyilván nem is, de azért etikailag talán igen. Szóval ezek az aránytalanságok azért árnyalják ezt, és bár az elmúlt években a Demeter Szilárdféle Petőfi Kulturális Ügynökség is beszállt a kultúra különféle területeinek támogatásában, most például a fiatalok számára indítottak ösztöndíj pályázatokat, ami dicsérendő, csak ugye megint azt látjuk, hogy amikor elindultak az ők pályázataik pár évvel ezelőtt, akkor egy sokkal kiegyensúlyozottabb rendszer épült, és aztán utána ezt egy tolvonással áthúzták, és gyakorlatilag az NKH-féle aránytalanság folytatódik, ami persze nem azt jelenti, hogy ne támogatnának értékes és arra érdemes műhelyeket, persze, tehát hogy azért azt ne értse félre senki, csak mondjuk egy százszoros arányt azt nagyon-nagyon-nagyon nehéz megmagyarázni. Én tök kíváncsi lennék, hogy erre Búzs Balázs mit mond, hogy ez vajon akkor így rendben van-e? Mert ha szerinte igen, akkor...
Keresd meg, hát ha elmondja.
Igen, egyébként az a baj, hogy nem, az NKA nem válaszol egyetlen levelemre se, tehát én minden alkalommal megkeresem őket, hogy kikérjem a véleményüket ezekben az ügyekben, de soha nem kapok választ, úgyhogy...
Ez a képlet is jól illeszkedik abba, úgy érzem, a múlt heti adásunkra utalnék vissza, Kerékgyártó István járt nálunk vendégként, és ő mondta, hogy éveken át azt gondolta, hogy hát a NER-nek nincs kultúrpolitikája, mostanra pedig már arra jutott, hogy van kultúrpolitikája. Ez nagyon érdekes gondolatmenet volt, és az igazság, hogy nagyon sok mindenben a magam részéről abszolút egyet is tudok érteni vele. A kultúrpolitika alakítása itt zajlik a szemünk előtt, és ez tulajdonképpen minden kulturális ágazatban nagyon hasonló mechanizmusok szerint működik. Eleinte ugye elképzelhetetlen volt mondjuk a filmben, hogy akkor az lesz, hogy a bizonyítottan tehetséges, akár nemzetközi szinten is eredményeket elérő rendezőink majd a végén nem kapnak egy fillért sem. És ez egy darabig elképzelhetetlen volt, nem is rögtön történt meg. Pár év alatt viszont ez a valóság, tehát rengeteg rendező, akár fiatalabb generációk tagjai nem kapnak itthon pénzt, 0 forintot kapnak. Ugyanez elmondható a színház életben, ugye azt se nagyon hittük volna évekkel ezelőtt, hogy mondjuk a független színházakkal meg lehet csinálni azt, amit tavaly és várhatóan a jövőben megcsinálnak, tehát a teljes kiszárítás. Ugyanígy a folyóiratok, íróvilág, stb. Tehát nem ragozom, mindenhol ez zajlik. És tényleg egy kicsit, vagy hát nem is olyan kicsit, úgy tűnik, hogy ez lenne akkor ez a kultúrpolitika. Teljesen el lehetetleníteni a nekünk nem tetszőket, vagy a sorba be nem állókat, vagy akár az ellen hangosan szótemelőket, már az adott irányok ellen hangosan szótemelőket, és végül megmaradnak majd nagyon jól támogatott területek, műhelyek, szervezetek. Aztán biztos lesz egy csomó ember, aki úgy dönt, hogy jó, hát most mit csináljak, akkor beállok oda, tehát lesz ott azért valami mozgás ilyen értelemben is. Aki pedig nem áll be, vagy nem tagozódik be, hát az így járt, és látjuk, a világ nem dőlt össze ettől.
Igen, és nem is fog valószínűleg.
És nem is
fog. Én azért ennél egy kicsit kaotikusabbnak látom a rendszer, de mint a kultúrpolitika rendszerét, és sajnos a befogadói oldalról is szomorúbb a kép talán, mert hogy nem feltétlenül van igény arra, vagy legalábbis elsöprő közönségsikert azért viszonylag ritkán látunk a rendszerhű produkciókból, ami megkérdőjelezi ezt, és megkérdőjelezi ennek sikerét, mármint ennek a koncepciónak a sikerét, ha valóban van ilyen koncepció, és ugye, ha már szóval szólt Kerékgyártó István, ugye ő is nagyjából ezt fogalmazta meg, hogy ez az egy, ami talán félreérthetett a szeretett vezérünk, hogy nem feltétlenül lehet eladni a gagyit, vagy csak azért, mert nemzeti színű mártással öntjük le, és valóban, és nem biztos, hogy lesz fogadókészség, mert azt látjuk, hogy mondjuk a magyar, vagy legalábbis a budapesti színházi kultúra az nagyon nem a felé mutat, viszont elképesztő közönsége van, tehát vannak olyan előadások, amire hónapokra előre nem lehet bejutni, és nem azért, mert Vidnyánszky Attila rendezi. Úgyhogy itt azért ez egy kérdés. Hát ami meg ezt a koncepciót, vagy ezt a kultúrpolitikát illeti, arról megvan a véleményem, de azt most inkább nem mondanám el, mert azt talán rágalmazási perek követnék, úgyhogy, de ennél kaotikusabbnak látom, és kisszerűbbnek, mint hogy egy...
Tehát nem látsz egy nagy mestertervet, hanem sok érdek,
igen,
szándék...
Igen, sok kicsinyes opportunista segnyalót látok, és az ő munkálkodásukat, vagy nem is tudom, ez nem előbrejutás, ez szerintem körbenforgás, és egy körkörös segnyalás talán, de hogy szerintem maradjunk is
egyben. Igen, akkor itt is fejezzük be, jó. Annál is inkább, mert van még témánk. Beszéljünk az oszakai világkiállítás, ami 2025-ben rendeznek. Kiderült, hogy a magyar pavilon építését, vagy kivitelezését kinyerte el ez a Bayer Construct nevű cég, ami egy nagyon érdekes cég, erről majd mindjárt beszélj kérlek, illetve még azt mondd el, te annak idején már a Magyar Nemzetnél is sokat foglalkoztál a Sámándobbal, ugye szintén egy magyar pavilon, aminek aztán a sorsa egészen sajátos fordulatokat vett. Jelen pillanatban is, ha jól tudom, Karcagon várja a sorsát.
Hát, igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy az már az a pavilon, ugye volt ez a tétel, hogy vajon a Tézeusz hajóját, amit ugye a görögök darabokra szedtek, és új darabokkal helyettesítettek, mert hogy ugye folyamatosan romlott az állapot. Vajon az a hajó, aminek minden darabját kicserélték, az még ugyanaz a hajó-e? Hát ezt a kérdést feltehetnénk a Sámándob esetében is, mert hogy ugye hazahozták a darabjait Milánóból, ugye ez a 2015-ös milánói expón állt, azóta elhunyt Szűcs Géza egyik ilyen szerelem projektje volt, rengeteg pénzt felemésztetett, a saját becsléseim szerint nagyjából olyan 15 milliárd forintnál tart, vagy állhat most a számláló, és hát azért ez még megy majd följebb. Tehát hazahozták a darabjait, kirakták egy karcagi mezőre, ahol az eső, a hó, a szél és minden egyéb kezelésre vette, úgyhogy azok a darabok használhatatlanok voltak, tehát az egészet újra le kellett gyártani, persze ezt azért a legnagyobb titokban csinálták, vagy próbálták, hogy azért ne legyen annyira látványos. Tehát mégiscsak a milánóit rakták össze, szerintem egy csavar sincs, ami ugyanaz lenne. És akkor tavaly akarták átadni, egyelőre nincs hír az átadásról, mindegy, valami állni fog ott, ami hasonlít a Sámándobra, persze nem teljesen. Aztán utána volt még egy 21-es dubai világkiállítás, az előzőekből okulva sokkal diszkrétebben kezelték, ugye a Csernyus Lőrinc, egy Makovec Imre tanítvány, építész nyerte el, és építette meg hát a Sámándobhoz képest talán jellegtelennek tűnő, persze azt is nagy sikerrel eladott, mert mint itthon nagy sikerként eladott pavilonját, és akkor erre jött a 2025-ös, ahol megint csak hát valószínűleg még a 15-ös tapasztalatokból okulva, először teljes titokban osztották ki a tervezést, először még csak a tervezést, a pavilon tervezését, a Napur nevű cég kapta, ugye őket mondjuk a Néprajzi Múzeum épületéről, vagy a Duna Arénáról ismerheti a nagy közönség, bár valószínűleg arra annyira nem büszkék, nem a Duna Arénára. Ebből óriási botrány lett, ugye a szakma nem tudott semmit erről a kiírásról, erről a pályázatanyagról, és hát azért mégiscsak a Magyarország reprezentációja a világban ez a pavilon, ami a magyar szakmát legalább megmérettetni illendő. Ezt nem tették meg, viszont a botrány hatására visszavonták ezt a pályázatot, és aztán utána, tehát valószínűleg ez a vérükben van, újra teljes titokban, vagy majdnem teljes titokban, akkor most a Zoboki Gábor vezette iroda kapta meg a tervezést valamivel olcsóbban, mint korábban a Napur tervezte volna. Megint lett botrány, de már nem olyan nagy, tehát hogy tökéletesen bevált ez a trükk, hogy két titkos pályázatnál a második az már nem fog akkor a vihart kavarni, tehát Zobokék megcsinálják, és ugye most derült ki nemrég, hogy a Bayer Construct kapja, nettó 20 milliárd körüli összegért építhetik, meg ugye a Bayer Balázs Attila erdélyi származású milliárdos üzletember cége, akit mondjuk a zuglói giga beruházásnak nevezett új városrész, ugye a Bosnyák tér környéki városrészről ismerhetnek, vagy hát ugye ő nagy stadionépítő is, a Budai Várban is több felújítási, vagy visszaépítési projektben is részt vett, tehát ő az egyik kedvenc vállalkozója a NER-nek. Tiborcz Istvánnal is üzletet, de hogy az többször is hangsúlyozta, csak üzleti kapcsolatban vannak, nem tudom, hogy mi másra gondolhatott volna alatt, de mindegy. Tehát vele is üzletelt, és tehát egy mindenképpen izgalmas figura, a magánrepülőgépe miatt is, meg egyebek, jégkorong csapatai, vagy csapattámogatása otthon, tehát nem mint az erdélyi csapatok. De mindegy, tehát hogy ez kiderült, és tehát már ahogy indult ez a projekt, ahogy aztán kiválasztották, ahogy a NER kedvenc lett a befutó, nagyjából sejthetjük, hogy mi lesz a végeredmény, Ugye a Szűcs Géza által kezdeményezett Sámán Dob ilyen 3-4 milliárdról indult, talán onnan értük el a 15-öt, hát most ez elindul mondjuk 20-21-ről, hogyha a különböző egyéb tételeket is hozzáveszünk, és akkor ki tudja, hol áll meg, ugye 25-et, ez még 2 év múlva lesz, illetve bocsánat, már csak hát
másfél év, igen.
De tehát, hogy azért még van idő, és ugye még lezárul, meg aztán még a rákövetkezendő 10 év, hiszen ugye azt látjuk a Sámán Dob esetében is, úgyhogy ez megint egy nagyon jó befektetés lesz, valószínűleg mindenkinek meg fogja érni. És ugye mi belerakjuk az adóforintjainkat, és hát elég kevesen fogják azt a helyszínen megcsodálni majd Oszakában. De azért abban az egyben biztatunk, hogy azért a Sámán Dobnál látványosabb lesz, mert hogy azt azért a fotókról, meg a tervekről is látszott, hogy az a milánói expó, az nagyon, nagyon kellemetlen volt a kontraszt a különféle egyéb épületek és a Sámán Dob között. Már onnan is, mármint hogy már a távolból is itt tűnt, volt szerencsém személyesen is összehasonlítani, és egyszerűen kínos volt az, hogy milyen pavilonokat építettek más országok, és a brit, és nem is tudom, mi volt a másik, ami közre fogta a Sándort, és tehát, hogy íg és föld volt a kettő. Úgyhogy biztatunk, hogy talán akkor ez az oszakai, ez legalább.
Drága lesz, de legalább nem lesz.
Drága lesz, de nem lesz kínos. Igen. Sámándort úgy sem érheti úton, úgyhogy ez az utolérhetetlen.
Ennek olyan előnye van ezzel a majdnem 10 éves történettel.
Igen, és hát ez a karcagi fölépítés is most azt igazolja, hogy ahol azt hiszem talán, most nem is tudom, mi lesz a végső, de eredeti terv az a Sztyeppei múltat bemutató kiállítások, amit a magyar sákutató például akár meg is rendezhetne, ugye egy hunavar, bár ugye most már ők is a finnugorság pártjának, de egy új vezetőváltás után szerintem az beleférne. Úgyhogy hát érdekes lesz az oszakai világkét. Esetem nem hazudtolta meg magát a hatalom legalább, tehát nem, nincs kognitív diszonancia bennünk, azt hiszem.
Köszönöm szépen. Hát, szerintem ezeket most végigbeszéltük.
A vallási témák előtt szerintem ennél...
Igen, így van. Nem, nézőink figyelmét köszönjük eddig, és kérjük, maradjanak velünk. Reichert János érkezik mindjárt Bence székébe, akivel a katolikus egyház és a magyar egyház és a hatalom viszonyáról fogunk elsősorban beszélgetni. Folytatjuk műsorunkat. Szeretettel köszöntöm Reichert Jánost, a Magyar Hang állandó szerzőjét, és már a különféle műsorainkban is gyakran megforduló vendéget. Köszönjük, hogy fogadtad meghívásunkat, János. A mai Kultúrtáj második blokkjában arról fogunk beszélgetni, ami az utóbbi időben gyakran felmerült a katolikus egyházzal és ezen keresztül a magyar egyházzal kapcsolatban. Ugye tavaly zajlott a szinódus, és ehhez kapcsolódó fogalmaink vannak, szinódus, szinodális út. Mindenek előtt arra szeretnélek kérni, hogy röviden mondd el, hogy ez tulajdonképpen micsoda annak, aki nem jártas ezen a területen.
Hát először is nagyon köszönöm, hogy meghívtatok megint, üdvözlöm a kedves nézőinket, hallgatóinkat is. Egyszerű kérdésnek tűnik, de elég bonyolult kérdés, és mégis megpróbálnám egyszerűen megválaszolni. A bonyolult része az, hogy az egyház történetét végigkíséri egyfajta kettősség, amit úgy fogalmaztak meg egy idő, hogy pápa vagy zsinat. Tehát ugye, hogy az egyházat a pápa vezeti, vagy a zsinatok, tehát a szinódusok, ugye az ugyanaz, csak a zsinat mondjuk magyarul van, szinódus meg mondjuk görögül, de ez a régi kettősség, ez ma egy kicsit a zsinat felé billen. De azért azt tudni kell, hogy nem ma, hanem a II. Vatikáni zsinat óta. Amiért ezt te jogosan kérdezed, az az, hogy a II. Vatikáni zsinat, ami 1962 és 65 között volt, tehát 60 évvel ezelőtt, a magyar keresztény közgondolkodásba se ért el, még a katolikus közgondolkodásba sem, az általános társadalmi gondolkodásban meg teljesen kínai. Ennek az az oka, hogy a Kádár rendszer nagyon jól bemérte, hogy a zsinat által megújított egyház veszélyes. Ezért nem engedte be. És tulajdonképpen ebben szomorú szívvel mondom, társra talált az akkori püspökkarban, most maradjunk csak a katolikus körökben, mert hát az az igazság, hogy ugye 1965-ben még csak 20 évi távlatra voltak 1945-től. 1965-ben még élt Mindszenty József az amerikai követségen, és ugye még mindenkinek, tehát a teljes papságnak, a teljes hierarchiának és a hívek döntő többségének is a zsigereiben volt az, hogy minket, katolikusokat ugye kifosztottak, a kommunisták elnyomnak minket, meghurcolták a papokat, a püspököket, stb. És a Kádárik arra jöttek rá, hogy jobb nekik, ha ez az érzés megmarad, és nem akarják a zsinati kereszténységet Magyarországra beengedni. Ez ugye annyira működött, hogy én titokban annyit mondanék, hogy képzeljük el, hogy még Erdő Péter mostani bíboros szájából is hangzott el olyan mondat, nem most, de hát már nagy tekintélyű tudósként mondta, hogy hát az egyház soha nem mondott le a vagyonáról. Tehát, hogy ezek a kérdések, ezek bizonyos értelemben nyitva vannak. És nem Erdő Péternél vannak nyitva, az, hogy az egyházi javakért kárpótlást kell adni, ugye ez 1990-ben az Antal kormánnyal verjült fel, és nemrégiben Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes kezdeményezésére újra megnyitották az egyházi kárpótlás kérdéskörét. Most tulajdonképpen oda akarok kiukadni, hogy ez az egész szemlélet, tehát egyházi vagyon, egyházi kárpótlás, stb. Ez a zsinat előtti egyházban értelmezhető. A zsinat utáni egyházban, és erre tulajdonképpen globálisan mondanám a világegyházat, ezzel nem nagyon tudnak már mit kezdeni. De hát oda akarok kiukadni, hogy mi egy másik kereszténységet élünk, nagyon sokan, és ebbe illeszkedik a mostani kormányzati beszéd is. És mivel az Orbán kormány nagy súlyt helyez arra, hogy a kereszténységet a saját ideológiájának tekintse, mintha ő keresztény volna, ezért állandóan elő akarja írni, hogy milyen a kereszténység, és ebben a szinodális út nem fér bele. Ezért nem találnak az emberek el a szinodális úthoz. De most jön a rövid válasz, hogy a püspökök, akik, erről biztos tudunk még beszélni, nagyon sok kényszer között élnek a mai katolikus püspökök, de például Várszegi Asztrik, aki püspök is egyszer, és mind ugye a emeritus főapát Pannonhalmán, ő adott egy interjút a Szemlélek honlapnak, amiben nagyon pontosan elmagyarázta egy mondatban, és abban minden benne van, hogy a szinodális út azt jelenti, hogy vegyük egy ember számba egymást. Tehát tulajdonképpen nem történik más, mint hogy a pápa is ezt csinálja. Ez a mostani nagyport felvert enciklika is erről beszél, hogy vegyük ember számba egymást. Igen, mindenki bűnös, mindenkinek vannak nehézségei, nincsen tökéletes ember. Ugye pont az egyik legfontosabb katolikus ténykedésről, a szent áldozásról mondta el a pápa, egyébként zsinati alapokon, ugye, hogy nem a jók jutalma, hanem a bűnösök segítése, támogatása. Tulajdonképpen ebbe illeszkedik ez a mostani enciklika is, csak Magyarországon ezt is ugye a Fidesz kereszténység szájíze szerint kicsavarták rögtön, hogy a pápa a buzik megáldását enged. Ilyen hülyeség nincsen benne. Erről nem is érdemes beszélni, mert nem erről szól a probléma. A világ boldogabbik felén nem is így tekintik, csak a Fidesz sajtó kiszemelgeti a világ sajtóból azokat a megnyilatkozásokat, amelyek neki, mármint ennek az ő narratívába beleférnek.
De akkor ez azt is jelenti, tehát a szinodális út, amellett, hogy ez a konkrétum, tehát hogy vegyük egymást emberszámba, tehát egy ilyen hozzáállást erősítene, de azt is jelenti, amit az előbb mondtál, hogy ez, hogy az egyháznak vagyona van, hogy az egyháznak vissza kell kapnia a vagyonát, ez akkor nem egy jogos felvetés? Nem, hiszen szerintem mondjuk Németországban ez a probléma nem biztos, hogy ugyanígy áll fenn, vagy szerencsésebb nyugati államokban, ott nem is kell erről beszélni, hiszen az egyháztól így nem vették el a vagyonát. Tehát, hogy tulajdonképpen azért abban van valami jogos, vagy jogos igény lehet az, nem egy egyház részéről, legyen az katolikus, vagy bármelyik, hogy amilyen volt, azt vagy abból legalább valamennyit visszakapjon.
Nagyon, amit mondasz, az nagyon, szabad így fogalmaznom, gondolatébresztő, mert tökéletesen elmondtad, hogy mi ezzel az egésszel a rettenetes nagy baj. Tehát ugye minden államnak, minden nemzetnek megvan a maga történelme. Most hirtelen csak mondok négyet. Itt van a miénk, a lengyel, a német, a francia, plusz az angol, akkor az öt. Ugye, hogy konkrétan arról van szó, hogy a mi történelmünk az, hogy az egyház volt a legnagyobb földbirtokos 1945 előtt, hatalmas vagyonok fölött rendelkeztek az egyháziak. Lengyelországban az egyház az elnyomatás oldalán állt, mert ugye a 1700-as évek végén megszűnt Lengyelország, a lengyelség három államban élt, a lengyel nemzeti tudatot és a lengyel nemzeti összetartozást a katolikus egyház ápolta, a lengyel katolikusság gyökeresen más helyzetben van, mint a magyar. A németek esetében sokszor, tehát a német katolikusok nagyon sokszor küzdöttek a mindenféle német államokkal, ugye, de pont arról nem volt szó, hogy kifosztanák őket, ez kétségtelen, mert ugye például Hitler alatt nem volt könnyű se, evangélikusnak se volt könnyű lenni, csak az evangélikusok kicsit túl közel álltak Hitlerhez, de hát ez egy másik kérdés. Ez a franciák esetében megint más helyzet, mert a francia forradalom gatyára vetkőztette a francia egyházat. És akkor marad az anglikán, amit azért örülök, hogy eszembe jutott, hogy behozzam, hogy tulajdonképpen Magyarország, vagy inkább úgy mondom, a magyar katolikusok számára érdemes lenne egy pillanatra elővenni a 16. századi Anglia történelmét, 8. Henriket, ugye, aki a saját egyházjogilag kivitelezhetetlen válása miatt, mint igazi zsarnok, mint igazi türannosz, ugye, átvitte, hogy az anglikán, tehát az angliai egyházat leválasztotta a katolikus egyházról. Bizonyos értelemben Magyarország ugyanerre az útra kerül, hogy az Orbánék, az Orbán rezsim ideológiai alapvetését megteremtendő lépten nyomon erőszakot tesznek a katolikus tanításon. Tehát az is egy, most visszatérve a magyar vonatkozásra, én ma úgy gondolom mai fejemmel, de ezt hangsúlyoznám, hogy akkor egyáltalán nem jutott eszembe, én se vagyok ugyanaz, mint 34 éve, hogy amikor az Antal kormány kitalálta, hogy az egyházat kárpótolni kell, akkor tette rossz sínre ezt a kérdést. Ha a zsinati szellem elég eleven lett volna Magyarországon, akkor nem kezdtek volna azon lovagolni, hogy melyik épületért cserébe milyen épületet adjanak vissza, és tulajdonképpen még ugye minden nagy baj kis bajokból lesz, tehát bizonyos értelemben ez, hogy mondjam, érthető volt, de ugye ez mostanra ott tart, hogy akkor adjuk oda az egyháznak a közelmúltban volt a Dunaszigeti iskolát, ugye erről nemrég írtak, és soha nem volt egyházi. De most már eljutottunk oda, hogy hát majd akkor legyen az egyházi. Hát legyen az egyházi, csak ennek semmi értelme. Uh-huh. Tehát ugye attól, hogy Dunaszigeten az iskola egyházi lett, és ezentúl az egyházon átfolyik oda a pénz, ezen kívül, tehát ez nem feladat. És akkor a kérdésedre az igazi, elementáris erejű válasz úgy szól, hogy mi az egyház. Ez az alapkérdés, amit meg kell válaszolni, és ezt nem én válaszoltam meg, hanem a II. Vatikáni zsinat. És a zsinaton több mint 2000 püspök, több mint 2 évet gondolkozott azon, hogy mit feleljen erre a kérdésre. Tehát azért lássuk, hogy ez egy minimum ólomsúlyú kérdés. És ők azt felelték, tehát ugye a korábbi nagy egyházreformáló zsinat a tridenti volt, ott ugye úgy okoskodtak, hogy az egyház egy ilyen societas perfecta, egy tökéletes társaság, amelyhez fogható másik nincs a világon, se egy állam, se egy társadalmi szervezet, semmi. A zsinat úgy felelt erre, hogy az egyház Isten népe. Isten vándorló népe a földön, amelyik Istenhez törekszik. Itt a szinodális útnak is tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, a lényege. Tehát a nép keresi Isten, és ehhez teljességgel közömbös, és semmit nem jelent, hogy hány épületre van felszögelve valami olyan cégtábla, hogy ez egyházi. Tulajdonképpen ma Magyarországon, ahol ilyen erős az egyházellenesség a közgondolkodásban, és nem az utolsó 10 év miatt, hanem nagyon régen a történelmi hagyományok miatt, ugye ott ez az összes tulajdon visszaadás egy-egy szög a kereszténység koporsójában, mert attól, hogy valahol visszaadnak az egyháznak valamit, most mit tudom, Szegeden például azt az erdőt, ahova iskolt, ez arra jó, hogy egy csomó ember feldühödjön, ha meghallja azt, hogy egyház. Uh-huh. És semmit nem segít ezen a kérdésen, amiről szó van, hogy az egyház Isten népe. Tehát úgy kéne viselkednünk. Tehát ha mi katolikusok szeretnénk, hogy ez az ország tényleg keresztény, katolikus legyen, akkor nem azon lovagolnánk, hogy ennyi épületre van kiszögezve kereszt, vagy nem tudom én mi. Tehát ez teljesen rossz út. Az egyház Isten népe, a szinodális út arról szól, hogy emberszámba veszük egymást, látjuk egymás problémáit. Egyszerű ez tulajdonképpen.
És ugye arról már beszéltünk is, te gyakran írsz is róla, de hadd kérdezzem meg, te, aki az egyház életét belülről is jobban látod az átlagembernél, vagy hát az átlag...
Igyekszem minden esetre.
Milyen hatásai vannak ennek? Tehát ennek a hatalom egyházhoz vagy kereszténységhez való hozzáállása, ez hogy csapódik le az egyház tagjaiban, az egyház, az Isten népében, ha itt tetszik?
Hát ez az, amiről az előbb egy fél mondattal szóltam, hogy a mai püspökeink nagyon nehéz helyzetben vannak, mivel tulajdonképpen ugye csőbe húzta őket 2010 után a kiépülő Orbán rezsim, ugye azzal a látszatta, hogy mindenféle kárpótolja mindenféle vagyonokért, ugye az egyház ezeket nem tudja eltartani, de minden egyes ilyen visszakapott vagy megkapott intézmény az egyháznak a továbbiakban megoldhatatlan problémát jelent. Egyféleképpen tudja megoldani, hogy kiszolgálja az államot, vagyis az államtól pénzt kér, hogy működtethesse az öreg otthont, az iskolát, a kórházat, mindent. Na most az állam viszont ismerjük jól Orbán Viktort meg a Fidesz rezsim politikát, egy forintot sem adnak ingyen. Tehát kikövetelik, hogy az egyház a Fidesz rezsimnek kedvező módon viselkedjék. És ez van, hogy úgy mondjam, fölülről. Mi van alulról? Ugye az egyház, az állam sok gesztus gyakorolt az alsópapság felé. Ugye, és ez a sok gesztus az alsópapságot, amelyik nagyon elöregedett, ez nagyon lényeges, tehát a papok elsőprő többsége valamilyen formában a 90 előtti rendszerben is pap volt már, vagy mit tudom én, és megszokta, hogy bántják, meg kiszolgáltatott, stb. Az, hogy most a mostani kormány ugye, hogy mondjam, ajnározza őket, ugye nyugdíjat ad, meg havi fizetést ad, meg nem tudom én, ugye ez egy nagyon rossz vért szül. Mert azt látja az ember, hogy hát ugye a papokat szeretik, a papoknak, ez a kormányzat a papokat. Tehát ugye így a papság meg van fogva. Uh-huh. A hívek esetében meg az a nagy probléma, hogy a híveknek a jelentős hányada, mint mondtam, elég középkori egyházképpel él, tehát azt hiszik, hogy ez a kormányzat valami jót tesz az egyházaknak azzal, hogy visszaad vagyont. De tulajdonképpen semmi értelme nincsenek a beszélgetésnek. Mint elmondtam, de egy csomó ember azt hiszi, hogy akkor most az egyháznak jó. Ugyanilyen, ugye, hogy a kormányzat eljátsza a nagy keresztényt, mit tudom én, az ilyen programunk, hogy fogadj örökbe egy keresztet, ugye útszéli kereszteket állítanak erre, a fogadj örökbe azt jelenti, hogy kifizeti a közkasszából az államtitkárság, oda megy, és azt mondja, hogy hát itt most kereszténység lett, mert kiglancoltunk egy keresztet az út mentén, ahol soha senki nem áll meg, senki eszébe nem jut imádkozni, meg mit tudom, de semmi köze ahhoz, amiért azt akkor annak idején állították, de ezt lehet csinálni. Ugyanilyen az összes kívülről felújított templom, amiben bent nincs semmi. Ugyanilyen utoljára mondjuk a normafánál átadott kápolna, amiről senki nem tudja, hogy mi lesz ott, mert hát ki fog oda eljárni. Tehát az egész kérdés, tehát ez mind azért a normafa kápolnát, ugye kisúgom önöknek, Pokorni Zoltánnak volt fontos, mert szeretné a keresztények szavazatait begyűjteni júniusban a választáson. De ennek nincs köze a kereszténységhez, ennek Pokorni Zoltán polgármesteri ambícióihoz van köze. Lehet ezt csinálni, csak ez mind-mind vissza fog hullani az egyházra. Tehát a hívek részéről, az alsópapság részéről szintén van nyomás a püspökökön, hogy szeressük ezt a rendszert. Uh-huh. Felülről meg a legvadabb kényszer van. Hát nem könnyű püspöknek lenni, tehát azért azt mindenkinek tényleg lehet látni, tehát ez nem megy.
És az, amikor olyan, most elsősorban budapesti kerületeket tudok említeni, ugye a 2018-as választáson is, illetve utána önkormányzati választáson 2019-ben egész feltűnő volt, hogy olyan kerületek, amik nyilván nem csak a keresztény réteg, de hát egy nagyon polgári, azon belül sok keresztény választó lakik a második kerületben, az első kerületben, akkor a 12. kerület még állva maradt, de hát olyan kerületek szavaztak az ellenzékre, amikről korábban nem nagyon gondoltuk volna. Ez azt jelzi, hogy a hívekhez, azokhoz a keresztényekhez, akiknek elvileg kedvezni akar a kormány, nem biztos, hogy jó formában jut el az üzenet?
Hát az a helyzet, hogy én azt hiszem több ok van itt, de az egyik az mindenképpen az, és ezzel is kezdeném, hogy igen, a kormányzat is tisztában van vele, hogy a magát hívő, kereszténynek gondoló értelmiségi réteg egyre nagyobb hányadának van ebből elege. Sajnos, azt én így kell mondjam, tehát az én felfogásom szerint sajnos, ez a réteg egyelőre hallgat, aminek az az oka, hogy az egyházközségben is ott vannak az agilis fideszesek, meg az alsópapság is sok felé ugye határozottan kiáll a mostani rezsim mellett. Eleve az állásukat is sokan féltik, mert valamilyen formában függnek a mostani rezsimtől, tehát hallgatnak. De belülről pontosan tudják, hogy ez nem jó. És ezeket az embereket nem kísérik el a szavazófülkébe, mint mit tudom én, na, Múlva Szilágy Lenke akárhol, hanem ugye ezeket így nem lehet fogni. Ezek így szavaznak. Ezeknek az emberek, vagy ezekből a kerületekből viszont el is költöztek jó páran az agglomerációba, tehát darabra is hiányoznak. De az én megítélésem, vagy tehát az én, hogy mondjam, gondolatom, vagy észrevételem ebben az, hogy ha nem volna ennyire evidens a Fidesz mindent mér, a Fidesz agytröztök számára, hogy nagy baj van, akkor nem nyomatnák ilyen eszelős erővel a Fidesz keresztény szöveget. Tehát ugye most a, nem is tudom, talán a Magyar Rádióban kapnak új műsort, megint létrehozták az M plusz egyedik honlapot Axióma címen, tiszta erőből pénzelik és nyomják a keresztény, nem tudok más mondani, tehát ezt az álkeresztény dumát, aminek a, azt kell mondjam, hogy nem más ez, mint eretnekség. Tehát az igazi tanítást, a hiteles tanítást az eretnekek mindig eltúlozták. Az egyik részét hangsúlyozták, a másik részét elfelejtették. Ugyanezt csinálja a Fidesz propaganda is. Bizonyos olyan dolgokat mond, ami kétségkívül benne vannak az egyház tanításában, csak éppen nem az az egyház tanítása, hanem annak csupán egy szelete. És ezt nevezik eretnekségnek. A mai Fidesz kereszténység elképesztő eretnek módon áll hozzá a krisztusi tanításhoz, az anyaszent egyház tanításához. Ezzel borzasztó károkat okoz az egyháznak, a híveknek, egyébként pedig lehetetlen helyzetbe hozza a magyar jövőt is, mert olyan dolgokat állít be jónak és helyesnek a krisztusi tanítás szerint, ami rossz. És hát ugye ott van az alapprobléma, hogy ezek a médiumok, amelyek keresztényt játszanak, mondjuk mit a Magyar Nemzet, hogy mondjak egyet, ugye azok közben gyűlölködnek, meg rágalmaznak, vagyis a sátán munkatársaivá válnak, de hát ez egész, ez egy méreg. Tehát ez a kevercs egy méreg. És amit mondtam az anglikán egyházszakadásról, hogyha ez a rezsim még sokáig fennáll, és a püspökkarnak nem lesz ereje szembefordulni, ez így egyfajta egyházszakadás jelent. Hát nagyon sok magyar azt hiszi, hogy a pápa hülye. Mert ezt sugallják az ilyen hírtévés műsorok, mit tudom én. Szó nincs róla. Róma rendben van, Róma a világegyházat vezeti, a világegyház köszöni jól van, a katasztrófa az a magyar egyházzal van. Tehát lehet siránkozni, hogy a németeknél mi van, meg a nem tudom én, hol mi van, de az igazi probléma számunkra az, hogy itt Magyarországon mi van.
Még egy dologra szeretnék kitérni, aztán lassan a időnk végére érünk, hogy már az adás időnk végére, hogy ez, amit említettél, ez az ügy, hogy, vagy ezek a viszonyok, amikor szembesülnek, ugye tavaly ősszel volt egy nagyon nagy port kavaró ügy a budai ciszterci Szent Imre gimnáziumban, hogy ott tulajdonképpen ilyen sajtólevelező, vagy nem tudom, ilyen régi időket idéző cikkekben hívták fel a figyelmet a Mandineren, meg aztán átvéve máshol, hogy hát egy balliberális, nem tudom, hogy ez a Molnár Áron színész volt, akit meghívtak oda egy órára, vagy egy ilyen nyílt napra, nem tudom. Tulajdonképpen az egész hajmeresztő, hogyha egy kicsit távolabbról nézett, hogy miből lesz ügy. Lett belőle mégis ügy, tehát megtámadtatott az intézmény, és ugyanakkor érdekes volt nézni azt ismerőseim, akár a közösségi médiában, akiknek oda jár a gyereke, ők maguk is nagyon elkötelezett hívő emberek, amikor szembesülnek azzal, hogy akkor most én vagyok az ellenség, vagy az a tanár, akiben egyébként én bízom, most hirtelen ellenség, hát ezt eddig észre se vettem, de hogy ezek a folyamatok vajon eszkalálódhatnak, vagy akár az, szintén a, ugye, katolikus vagy hát egyházi intézmények tanárai is tulajdonképpen most már többször utcára vonultak, megfogalmazva nagyjából ugyanazokat a problémákat és követeléseket, mint az állami intézmények tanárai. Ennek egyelőre nagyon nagy visszhangja nem érzékelhető, de eljöhet az a pont, amikor ez így alulról valamilyen változást szül, hát, vagy kényszerít ki?
Igen, az utolsó részére azt tudom mondani, hogy azért nem fogjuk megtudni, de azért érdekes lenne megtudni, hogy mondjuk a Ciszterci gimnázium vagy a Piarista gimnázium tanárai a történtek után hogy fognak szavazni júniusban. De ez legyen az ő titkuk, ugye ez állampolgári joguk, hogy hogyan, miként szavaznak. Azt tényleg föl kellene elevenítenünk, ugye, hogy a budai Ciszterci Szent Ingeri gimnázium elleni támadásnak az volt az oka, hogy az ottani tanárok szerveztek egy pedagógus érdekvédelmi szervezetet, ami megbocsáthatatlan bűn, a kormány számára minden szakszervezetiség, vagy a munkavállalói érdekvédelem az micska nyitogató, ugye? A gimnázium tanára ennek az elnöke, a gimnáziumba bele kellett kötni, ez a Molnár Áron történet, és a kezelése a Fidesz sajtóban, a Fidesz keresztény sajtóban tökéletesen elárult, hogy nem a tanára fontos, az iskolát kell ütni, hogy féljenek. Mm-hmm. Ez történt. Mm-hmm. A Piarista gimnáziummal gyakorlatilag ugyanez történt, amivel mondjuk arról érdemes egy kicsit most beszélnünk, mert annak lett egy érdekes folytatása, hogy talán nem botránkoznak meg a kedves nézők, azt mondanám, ugye, hogy erről itt a karácsonyi számban pont én magam bátorkodtam írni, ugye, hogy micsoda abszurdum, hogy egy egyházi iskolába járó gyereknek az édes szüleje, ha probléma van a tanár, akkor nem az iskolába megy, és nem azt mondja, hogy igazgató úr XY vagyok, a Józsika papája, és az a problémám az é tanára, hogy, hanem elmegy egy szerkesztőségbe, és névtelenül följelenti az iskolát. Ez egy olyan gyalázat, aminek kereszténység, tehát ezt nem lehet keresztény körben elfogadni, erről nem lehet beszélni. Ugyanakkor a Fidesz keresztények számára ez úgymond norma, erről beszéltél te is. És ennek most volt egy folytatása, itt térnék vissza bizonyos értelme saját magamhoz, ne arra úgy, és bofátlan leszek. Tehát a ciszterek, illetve a Piarista iskolát, ezt nem bírt, tehát ott még egyet csavartak rajta, ugye most a közelmúltban a Mandiner nevű álkeresztény honlapon, amelyik azt mondanám, hogy a hazai eretnek, kereszténységnek az egyik zászlóvivője most már. Ugye, hogy egy idős piarista tanárt, Farkas Istvánt, akit ebben a körben Lupus néven ismernek, berángatták ebbe a történetbe egy nagy interjúval, amiben az a döbbenetes, tehát nyilván a Farkas István atya ugye 75 éves, nyugdíjban menő korú, és én gondolom, hogy egy nagyon régen ismert, valószínűleg egykori diákja csinálta vele az interjút, aki ezt nem is gondolta végig a Lupus atya, ugye, hogy olyan környezetbe ágyazzák be az ő személyét és a véleményét, amelyik hát igazándiból mindenhez méltatlan. Tehát tulajdonképpen azt írta el a Mandiner, hogy a Piarista gimnázium, Piarista matek-fizika szokos tanára 170 km távolságból minősítgeti az ő piarista fizika tanár kollégáját. Egy dolgot nem tudhattak meg a Mandiner hallgatói, akkor sem, most se. Hogy tulajdonképpen mi az a 444 film, amit a gyerekek láttak. Ezt a mai napig a Mandiner nem írta meg. Nem lehet tudni. De egymást minősítgeti két piarista tanár. Hát tiszta agybaj. Ugye? És hát tulajdonképpen az egész történet katolikus szemmel, hogy a nyugdíjba menő piarista paptanár 170 kilométerre él a rendháztól, Pesti március 15-éket értől, de elmagyarázza az interjúban, hogy ő mindig piarista marad, de kiköltözik a rendbe, ezek nagyon furcsa dolgok. Tehát finoman fogalmaz, és furcsa dolgok, ha valaki valóban katolikus, akkor ezen az interjún, aminek az az egyetlen értelme, hogy minden nagyon szép és minden jó, nagyon jó, amit a kormány csinál. Én nem tudom, hogy Farkas István mit gondol, de ez az interjú egyetlen értelme. Ugye ez ilyen súlyos kérdéseket nyit ki és hagy nyitva. A legbájosabb egyébként az volt ebben az interjúban, hogy Farkas István elmesélte, amit egyébként mindenki tud róla, hogy 2002 és 2005 között a minisztériumban dolgozott, mint az egyházi iskolai, meg a vallásos nevelés egyik fő tisztviselője, kormánytisztviselő, akkor nem így hívták őket, hanem köztisztviselő, az volt 2002-től 2005-ig az átkos emlékű Megyes és a Gyurcsány kormányok idején. Ezt maga Farkas István is elmondja, mert nem titok, erre véletlenül nem kérdeznek rá, hirtelen nem derül ki, hogy akkor milyen sötét, gonosz, liberális, sorosista, nem tudom én milyen korszak volt, kiderül, hogy akkor éppen Farkas István a minisztériumban dolgozott ennek az élén. Egyébként meg kell mondjam neked, hogy én nagyon kívánom Farkas István atyának, hogy jó legyen neki ott Dunaszigeten, és ha kimegy a plébánia ajtajába kiáll, most ezt felújították azért szerepet a sajtó, és fölnéz a saját templomának a tornyára, azon van egy toronysisak, és nagy az a vörös részborítás. Na az a vörös részborítás, a mostani felújítás alkalmában megállapították, hogy az az egy, ami tökéletesen áll, és ez azért vagyok büszke, mert azt a Németh István bádogossal ketten csináltuk. Ő volt a szakember, én meg a Culáger, mert én nekem nem volt ériszonyom, fiatal voltam, szívesen felszaladtam az állványra. Azt a pénzt pedig, amit azért kaptam, felajánlom most rögtön a DK-nak.
Hát nagyon szépen köszönjük, ez azt hiszem megfelelő végszó ehhez a beszélgetéshez. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nézőinknek köszönjük a figyelmet. Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy a Magyar Hang szinte kizárólag a nézők, hallgatók, olvasók jóvoltából működik. Éppen ezért kérjük, hogyha tehetik, fizessenek elő heti lapunkra, támogassanak bennünket, kövessenek bennünket a Facebookon, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük szépen, viszontlátásra jövő héten.
Én is köszönöm.